Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna FM. Kultúra rovatom vendége Maurer Milán táncművész, és annak apropóján van most itt velem a stúdióban, hogy augusztus 20-án egy rangos díjjal tüntették ki, amiről mindjárt egy picit beszélünk részletesebben is. Annyit így előzetesen, hogy ez a Magyar Bronz Érdemkereszt, amit a köztársasági elnökünktől vehettél át. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit!
Hát első körben hadd gratuláljak neked ehhez a díjhoz, azt gondolom, hogy ez egy óriási elismerés, de majd ebbe belemegyünk részleteiben is, hogy mit jelent számodra, vagy mit jelentett egyáltalán ennek a díjnak az átvétele. Még azt elmondom róla, hogy a Frenák Pál társulat tagja, a Bozsik Ivett társulatnál is dolgozol, és még hol merre találkozhatnak veled a nézők?
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Igen, ez egy nagyon rangos elismerés, ami elismeri igazából az eddigi művészetemet. Frenák Pál, Bozsik Ivett, és most ebben az évben Eszenyi Enikővel dolgoztam még Csengerben. Enikőnek van ez az új fesztiválja, ami idén harmadik alkalommal lett megrendezve, a Csengeri Alkotói Közösség. Enikő elhívott, hogy a színészeknek és a színészpalántáknak tanítsak kortárs táncot, úgyhogy minden reggel egy nagyon jó kis tréninggel kezdhették a napot reggel 9-kor, és utána a Csehovnak a Siráján dolgoztunk Enikővel, ahol a mozgásukat próbáltuk egy kicsit természetesebbé tenni, hogy ne legyen annyira művi a színpadon.
Uh-huh. Tehát akkor itt inkább, mint koreográfus, mint tanár voltál jelent, vagy így segítetted az ő munkájukat?
Hát nem koreográfus, mert igazából ez nem koreográfiai munka volt, nem fix lépéssorokat kellett összeállítani, hanem tényleg maga a természetesség és a színpadon való megjelenést próbáltuk nekik átadni, hogy nem mindegy, hogy hogyan lépünk oda a partnerhez, nem mindegy, hogy hogyan bújunk át egy kerítésen, mindennek megvan a fix rendje, és mindennek megvan a stílusa, hogy hogyan kell például nőiesen, vagy hogyan kell férfiasan jelen lenni azon a színpadon, főleg egy olyan mesterműben, mint Csehovnak a Sirája, ami egy nagyon érdekes és nehéz szerintem a színészeknek is, és Enikőnek a művészi jegyeit alkalmazva pedig tényleg egy ilyen lebilincselő új érzést kaphattak szerintem a művészek is, és a nézők is, amikor ez megvalósult az utolsó estén.
Egyébként is alapvetően azt gondolom, hogy Csehov nem könnyű Csehovot szerintem rendezni sem, játszani sem, táncolni semmi, tehát hogy egy elég. De ugyanakkor meg szerintem nagyon jó is, tehát nézőként a befogadó számára Csehovot látni, azért mármint, hogy az ő műveit, az tényleg csodálatos. No, ugye mondtad Frenák Pál, Bozsik Ivett, Eszenyi Enikő, te így, hogy szerződésbe vagy állandó társulati tag, az voltál? Vagy volt erre vágyad?
Vagy ez a szabadúszás? Ezek már nagyon régen voltak, amikor én fixen voltam szerződve, úgyhogy az utolsó 4-5 évemet a szabadúszás teszi ki, ami nyilván egy ilyen helyzetben jelenleg, amiben most vagyunk, az nem éppen a legkifizetődőbb, de megvan a szépsége, csak hát napra késznek kell lenni, és föl kell hozni azokat a kapcsolatokat, amik már lehet, hogy elapadtak, és új formációkat kell magunk köré csoportosítani, és ebből kiindulva új szemszögekből megmutatni a jelenkorunk hibáit, és a művészetünket is egy új szemszögbe helyezni saját magunkkal. Szóval, hogy mindenkinek változnia kell a való életben is, de nekünk is változni kell a művészeti életben is, hogy kisebb produkciókat kell létrehozni, nem szabad grandiózitásba belemenni, mert nem fogja tudni kifizetni egy színházse, te sem fogod magad tudni fönntartani belőle, és a néző sem fogja tudni kifizetni a jegyet.
De egyébként ez téged, mint művész, ki tud elégíteni egy ilyen volumenű előadás? Most akkor beszéljünk abban, hogy pont azért, mert az anyagi okok miatt, meg minden más miatt ugye kisebbe kell létrehozni, mint mondjuk egy nagy grandiózus produkció?
Meglátjuk, hogy mi lesz. Azért nyilván nehezebb lesz. Én azért szeretem az extrém megjelenést a színpadokon, és tényleg olyan, ami üt a nézőnél is, és tényleg felfigyel rá. De hát mindenkornak megvan a szépsége, és most ez lesz az új, hogy kisebb produkciók, kevesebb létszámok, kevesebb eszközök a színpadon. A minimalizmus fog felerősödni.
Mi az, amire egy művésznek mai 2022-ben mind a mellett szüksége van, hogy mondjuk profin táncol, nagyon jó menedzsernek is kell lenni? Itt ugye azért kapcsolatokat kell fenntartani.
Azt tehát
az, hogy ugye, tehát, hogy itt a leginkább ez a tőke, nem? Tehát az emberi kapcsolatok.
Igen, a kapcsolatrendszer, és azt tényleg ápolni is kell, és főleg most szerintem nagyon fontos, hogy a művésztársainkkal összefogva tudjunk működni. Mert hogyha továbbra is, ami az előző éveknek a tendenciája volt, a széthúzás, az nem fog segíteni ennek az egész szakmának. Még koncentráltabban kell hozzáállnunk a művészetünkhöz, és elmélyülni az egészben, és olyan dolgokat kell felszínre hozni, ami tényleg nem igényel nagy színpadot, hanem bárhova lehet vinni, akár egy vidéki művelődési központba, ami tényleg a belső egyéniségünket, a belső művészetünket tudja felhozni, és azt adja át a nézőknek.
Egyébként mit gondolsz arról, hogy ugye említetted, hogy volt széthúzás, nyilván ezt egyébként a művészet minden területén lehetett érzékelni, nem csak a művészet amúgy, de itt nyilván koncentráltabban, hogy képes arra a szakma, hogy összefogjon most egy ilyen helyzetben, érzel erre nyitottságot?
Meglátjuk. Őszintén szólva nem tudom, szerintem még mindig ugye a széthúzás az, ami ugye jellemezte az Igen. egész szakmánkat, főleg a színházi szférát, de szerintem, hogyha mindenki félre rakja az egóját és az ilyenfajta ideológiai gondolatait, Igen. hogy nem a politika fogja meghatározni a művészetünket, hanem tényleg az egymásra való koncentrálás és odafigyelés szerintem működni fog.
Igen, meg ugye az is jellemző volt, most picit így ebbe az irányba elmentem, hogy Budapesten, ha itt alkotnak a művészek, akkor ez ilyen nagy dolog, de nehogy már lemenjünk vidékre, nehogy már lemenjünk egy kis faluba, egy kis színpadra, vagy akár egy tornaterembe, mert az ott nem művészet, az már csak egy hakni. Tehát szerintem ennek kéne egy picit átalakulni, nem? Vagy nem tudom, hogy ebből te mennyire tapasztaltál ez ilyenfajta hozzáállásból, de erre a válasz csak a zene után tudhatjuk meg.
Családi Manna, Ferenc Gabival.
Folytatjuk a beszélgetést Maurer Milán táncművésszel beszélgetek. Ott hagytuk abba ugye a beszélgetést a zene előtt, hogy ez a fajta széthúzás a szakmában, ez megvolt ugye mindig, hogy most mi a helyzet, illetve azt kérdeztem tőled, hogy te mennyire tapasztalod ezt a fajta vidék és Budapest közti különbséget, amikor akár egy vidéki városba vagy faluba mész előadást tartani, táncolni.
Én most pont ebben az évben kezdtem el egy kicsit jobban nyitni a vidéki városok és a vidéki kis helyszínek felé, szóval pont, hogy említetted a tornacsarnokot. Hát Tatabányán pont a tornacsarnokban léptem föl, ahol megcsináltam a szólómat, egy ilyen beavató jelleggel egy gyerektábor keretén belül. És nagyon érdekes volt, hogy egy tornacsarnok mennyire más ízt tud adni, mennyire koncentráltabban figyelnek például a nézők, vagy a gyerekek, ők is nézők, gyereknézők, hogy mennyivel mást ad nekik, hogy egy abszolút hatalmas térben egyetlen egy táncos eltáncolja a szólóját, és hogy mennyire más az a környezet, hogy nem egy színpadi bevilágított térben van, hanem egy letisztult sportcsarnokban, ahol a reklámok hada vesz körbe hirdetési formákban. Szóval teljesen más érzés, de ez is kell, és szerintem ez még mindig egy könnyebben fogyasztható azon emberek számára, akiknek nem a művészet a legfontosabb, mert ugye hazamennek, ők első kézből ott van az internet, ott meg tudják nézni, ami érdekli őket, és ott van a televízió, ami sajnos ugye fölváltja a színházat folyamatosan. De
az az élmény, amit te ott akár a sportcsarnokba adsz nekik, azt nem tudják televízión,
interneten.
Azt nem
tudják, és ők hálásak is. Például most, hogy Csengerben is a Sirállyal kapcsolatban volt egy ilyen ötletem, hogy akkor megcsinálom az én saját Sirály verziómat. Lefestettem magam fehérre, fölálltam az egyik helyszínnek a csücskébe, és mint egy madár, csak ott voltam, mint egy igazi Sirály. És hogy annyira hálás voltak, mert hogy nem jut el hozzájuk a kortárs tánc.
Igen.
Mert még egy színházi darab, egy dráma előbb jut el hozzájuk, de egy tánc nem. Szóval, hogy ezen is változtatni kellene szerintem, hogy ott van a tánc, amit mindenki be tud fogadni, ugyanúgy, akár csak egy színpadi művet.
Abszolút, pont egyébként ez is itt, ugye felírtam magamnak néhány kérdést, hogy milyen irányba megyünk a beszélgetésben, és ez is itt volt többek között, hogy vajon mennyire, tehát nyilván ezt te jobban látod, hogy mennyire a magyar közönség a táncprodukciók, akár a kortárs tánc, de nem feltétlenül kortárs, bármilyen táncprodukciónál, táncprodukciónak a befogadásával hogyan vagyunk, maga a közönség. Mert az, hogy állami szinten ugye már elismerést te is, amit kaptál, tehát azért vannak nyilván elismerések a táncművészek körében is, abszolút, de hogy maga a közönség hogyan fogadja ezeket?
Szerintem a közönséghez először meg kell találni azt a saját nyelvet, amivel uh-huh. te tudod közvetíteni a te saját művészetedet. Szóval nem mindegy az, hogy például hogyan akarod bemutatni azt a tánc stílust például. Nem lehet nagyon infantilizálni a dolgot, uh-huh. mert nem lesz hiteles, de viszont annyira brutálisan komolyan sem lehet, hanem az a kettő között kell megtalálni az arany középutat, ami magas művészetet hordoz, de mégis könnyebben fogyasztható. Uh-huh. És így ezt az utat is meg kell találnunk, és szerintem pont ez a kulcs a vidékhez például, hogy ameddig van egy belpesti értelmiség, akinek semmi nem jó soha általában, amit lát, vagy például csak a nagyon-nagyon kirívó táncokat akarja látni a színpadon, addig a vidéknek általában mindig csak a kicsit kommerszebb dolgok jutnak. De hogyha a kettőt vegyítjük, akkor szerintem az egy új látásmódot fog eredményezni a nézőkben is.
Uh-huh. Igen, ez most nagyon fontos, amit mondtál, hogy nyilván itt Budapesten sokkal nagyobb a kínálat, tehát itt túl kínálat van. Tehát most nem azért teszünk különbséget, nagy valaki félreértse a vidék és Budapest között, hogy egyiket fölemeljük, másikat nem. Tehát pont arról van szó, hogy egy szintre kéne hozni. És hogy igen, tehát ez is, hogy tök jó, hogy tényleg egy művész vigye le ugyanazt a produkciót, akár amit Budapesten eljátszik a nem tudom, RAM-nak a színpadán, most ez jutott eszembe, akkor az simán lemegy mondjuk, nem tudom, Csengerbe, és a Csenger Művelődési Ház színpadán is eljátsza ugyanazt a produkciót ugyanúgy, hiszen a közönség mindenhol közönség.
Persze. És hát a közönség a legfontosabb szerintem.
Hát hogyne? Hát nekik
nyilvánvalóan az a munka, az, amit ott megmutatsz a színpadon, az is ugyanolyan fontos, csak annak ott van még az előzménye, a próba folyamat, ami szinte ugyanolyan fontossággal bír, mint amikor te a színpadon vagy, szóval abból tevődik össze.
Igen.
Viszont ott van a harmadik tényező, a közönség. Nyilván az ő igényüket kell kiszolgálni elsődlegesen, nem az én igényemet.
Ez pontosan.
Ezért vagyunk mi művészek és előadók, hogy valamit adjunk nekik, hiszen ők azok, akik befogadják azt, amit elő akarunk hívni saját magunkból, meg úgy ámblok mindenhonnan, mivel a művészet körülvesz minket, ahova igen. megyünk.
Igen, jó, de szépen mondta, ez tényleg így van, és nyilván pont ugyanannyira fontos, hogy a befogadás is olyan legyen, hogy egy művésznek akkor jó, és itt most nem effektíve a pénzről van szó, hogy tehát nem azért megy a művész színpadra, nyilván valahol demer meg kell élnie, és kenyeret kell vennie, de hogy maga a boldogságot, tehát azt az érzést, ami utána van egy előadás után, hát azt szerintem semmi nem pótolja, és nyilván ehhez kell a közönség, mert pontosan. Egyedül, ha kiállsz a színpadra, ugye? Tehát ez nem ugyanaz, arról van szó.
Tehát nem ugyanaz. Meg más embernek is kell lennünk szerintem. Át kell alakulnunk teljesen. Mert megérzik, hogyha nem 100%-osan vagy ott, és nem 100%-osan vagy magadba temetkezve is abba a szerepbe, amit meg akarsz formálni. Ez is nagyon fontos, hogy tök mindegy, hogy Budapesten, vagy egy vidéki nagyvárosban, vagy községben, vagy faluban vagy. Szerintem a magyar ember kifejezetten érzékeny arra, hogy az őszintesség legyen a vezér. Száll a művészetben is, és mindenhol.
És sajnos azt kell mondanom, hogy az utóbbi időben én legalábbis azt tapasztalom, most elsőként, mint néző, hogy ez nagyon elment egy rossz irányba.
Tehát, sajnos, igen.
Hogy az igény, tehát a nézőknek az igényét is levittük már, vagy levitték, igen. mert hogy már ott tartunk, múltkor voltam, mert nem mondom, hol, milyen előadást, de minden megnéztem egy előadást, és rémes volt, az őszinteség a közelében nem járt, 6-szor visszatapsolták a nézők, mert hogy már ennek is örül, hogy ha kapnak valamit, teljesen mindegy már, hogy az milyen minőség, vagy milyen igényességű, mert kaptam valamit. Tehát ennyire ki vannak éhezve az emberek, a nézők. Viszont itt most muszáj újra tartanunk egy rövid szünetet. Jön életörömzene, legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna. FM. Manna FM.
Kultúra rovatomban Maurer Milán táncművésszel beszélgetünk. Rengeteg dologról szó esett, többek között a táncművészetről is beszélgetünk elég sokat. És ott hagytuk abba a beszélgetést a zene és a hírek előtt, hogy minőségi előadásokat már alig látni. És talán a művészek is hibásak abban, hogy már nem törekszenek arra, hogy igényes minőségi előadásokat csináljanak, alkossanak.
Persze, de szerintem azért ez közrejátszik, hogy a sok kereskedelmi csatorna ugye fölkarolja az abszolút középszert, és nyilvánvalóan egy olyan színésszel vagy táncossal, aki napi szinten, és ez nem lenézés, vagy nem elítélendő, vagy nem az előítéleteimből beszélek most, hanem abszolút egy olyan felhigultságot eredményezett, ami már az egész színházi és maga a művész szakmának is árt. Igen. Szóval, hogy nem lehet már olyan őszintességgel, mint ahogy megnézek egy régi 90-es években készült darabot.
Igen, igen.
Újra elővenni, mert már nem érti maga a közönség sem, mivel hogy annyira egy felhigult középszert kapnak jelenleg a tévéből, hogy az a szál, amit követni akar szinte mindenki.
Igen.
És ez régen rossz szerintem.
Ez így van, ez így van. Én nagyon bízom benne, hogy ez elindul majd egy jó irányba, és még csak egy mondatot ehhez a történethez, hogy ezt én magamon is észrevettem amúgy, tehát hogyha sok, nézem ezen Netflixen egy csomó sorozatot, meg mindenféle filmet, és konkrétan már vannak olyan, múltkor elmentem moziba, és egyszerűen nem érdekelt már a történet, mert hogy olyan az igény szintem, tehát én a thrillereket nagyon szerettem, olyan magasan van már, mert hogy ugye amit látok a Netflixen, hogy már egyszerűen semmit nem jelentett számomra az, amit láttam a moziba, egy ilyen gyengébb film, thriller vonalvezetés volt benne. Szóval, hogy nagyon manipulálható az ember.
Ugye nem mindegy, hogy mennyire van szájba rágva. Igen. Szóval a Netflix abban meg elég erős, hogy minden szájba van rágva, és nem kell gondolkodni.
Pontosan.
Ez a másik. Amikor elmegyek egy, vagy megnézek valamit a Netflixen, akkor néha én ki is kapcsolom egy idő után, mert hogy már minden oda van rakva elém, mint a svéd asztal, és már nem érdekel, de viszont amikor elmegyek, és ezt én is észrevettem magamon, amikor meg elmegyek egy művészmoziba, megnézek valami olyan filmet, ami tényleg nagy filmrendező, művész, alkotótól származik, néha egy kicsit így be vagyok rozsdásod, vagy most mi van, és így elgondolkodok rajta, hogy jó, akkor ezt most vissza kéne pörgetni fejben, hogy most mi is az a szál, mert hogy ő meg nem ad elét semmit, nem ad a kezedbe mindent, nem ad a szádban mindent, úgyhogy nehezebb.
Elszokunk a gondolkodástól is.
Ez a probléma.
Igen. No, szóval őket zárójel bezárva itt a Netflixes vonalnál. Te ugye 15 éves korodban kezdtél el foglalkozni a tánccal, 15 éves korodban, vagy már előtte is?
Előtte akkor... néptáncolgattam, de úgy profi szinten, és a klasszikus balett az 15.
És te akkor volt neked egy ilyen víziót, hol láttad magad, mondjuk most ahány éves vagy ebben az időben?
Ebben
volt?
Az időben? Hát nem tudom, én 15 évesen úgy láttam magam, hogy majd az Operaházban a Nemzeti Balett színpadán fogom táncolni a legnagyobb hercegek szerepét. Szóval ahhoz képest teljesen más irányt vett a...
De ezt nem bánod, életem. Szóval ez teljesen...
Nem bánom. Ez szerintem pont, hogy jó, mivel az nyilván egy hierarchikus rendszer, nehezebb benne élni, nehezebb benne működni. Nyilván annak is megvan a szépsége, viszont az, hogy én saját magam lehetek, és a saját magamból indulhatok ki, hogyha egy szerepet meg kell formálni, az nagyobb kincs szerintem.
A művészi szabadságod az. Megvan, és ez abszolút egyetértek, szerintem ez a legnagyobb kincs. Sokat, ugye itt a társulatokat említettük, de te külföldön is voltál, és bízunk benne, még fogsz is menni külföldi színpadokra. Mit jelent neked, vagy ha összehasonlítjuk egy magyar közönség, most mondhatjuk így is, vagy a külföldi közönség, hogy másnak kellene lenni, más-e a befogadás, hogyan tudnád ezt így definiálni?
Szerintem a befogadás az körülbelül ugyanolyan mindenhol Európában, Amerikában meg aztán végképp, ott álló taps van állandóan mindenhol, bárhova mész, akár a Broadway-on megnézel egy előadást, ott az a normális, hogy álló taps. Ugyanúgy, mint nálunk a vastaps. Belénk lett nevelve, hogy az a jó, ha mindig vastaps van. Igen, szóval így a közönség, körülbelül annyit tudnék hozzá mondani, hogy amiben különböző, hogy utána a beszélgetéseknek van egy másabb íze.
Aha.
És ez minden országban más.
Mármint, hogyha te, mint művész beszélsz a közönségen, vagy ahogy...
Amikor szoktak előadások után lenni ilyen közönség találkozók,
annak
valahogy minden országban más az íze.
Tehát a kultúrájuktól...
A kultúrától függ igazából. Aha. És elég érdekes, hogy ki milyen oldalról fogja meg a dolgokat. Valaki teljesen a mindennapi élethez próbálja hasonlítani, valaki pedig teljesen egy álomvilághoz. És akkor így próbálnak meg hozzád is ugye közeledni a kérdésekkel. És így tényleg szerintem minden országban ez teljesen más. Valaki ugye Amerikában meg mindig csak a művészre kíváncsiak. Ott nem fontos, hogy mi volt.
Ott a személy maga?
Ott a személy maga.
De érdekes. És egyébként, ha most azt nézzük, hogy Amerika vagy azok a város országok, ahol jártál Európán belül, és Magyarország most, ha próbálunk csinálni egy ilyen, nem tudom, sorrendet, akkor hogy látod azt, hogy a maga a tánc, mert itthon én azt érzem, hogy a tánc, az, ha nézzük ezeket a szórakoztató művészeti ágakat, ezt mondom, hogy akkor a sorrendet azt úgy állítom fel, hogy elsőként a zenés produkciók, tehát az énekes produkciók, a prózai színház, és a tánc csak a harmadik, ezt csak én most így gondolom, nem tudom, hogy ez így van egyébként, vagy te hogy látod, hogy
ez nálunk így van, úgy Magyarországon. Nálunk nagyon, sőt szerintem a próza az körülbelül az első helyen van ugyanúgy, mint a zenés színház. Az ugye, mert könnyebben érthető. Igen. De viszont a tánc tényleg csak a harmadik helyen van. Szóval így tényleg úgy mondanám, hogy első helyen van kettő, a másodikon semmi, és a harmadikon van csak a tánc. Talán a néptánc van a második helyen, mert az könnyebben fogyasztható, és ugye maga a népi hagyományaink is azon vannak. És azok után jön a kortárs tánc, és mondjuk a klasszikus balett a harmadik.
Mert ez olyan érdekes, mert ha belegondolsz és megnézel egy nagy színházi, legyen akkor egy színházi produkciót, zenés színházi produkciót, hát a zömét a táncosok viszik el. És mégsem a sorrend, mert mégis a végére tesszük őket. Ez nagyon érdekes. Na de hogyha azt kérdezem, hogy azok közül a városok vagy országok közül, ahol voltál, melyiket emelnéd ki, hogy esetleg úgy érezted, vagy tudod is akár, hogy a tánc az mondjuk magasabb szinten van, mint nálunk. Vagy ez világszinten
így van? Szerintem ez világszinten inkább. Talán az oroszoknál például, nyilvánvalóan a balett és a tánc, ami egy ilyen nagyon-nagyon az a meghatározó vonal, és ugye nyilvánvalóan abban a legjobbak a színházi művészetek közül. Nyilván a többiben is zseniálisak, de például ez világszinten őket csodálják a legjobban, például a klasszikus balett technikájukkal. De szerintem így univerzálisan a musical és a zenés színház, ami az abszolút első helyen van, mert azt mindenki megérti.
Hát ez egy könnyed.
Hát igen, meg könnyen is mondani. Forgalmazható. Ott garantált a teltház.
Most akkor tartunk el rövid szünetet, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Maurer Milánnal. Maradjatok velünk.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Kultúra rovatomban folytatjuk a beszélgetést Maurer Milán táncművésszel. Beszéltünk itt ugye magáról a táncról, az előadások igényességéről, a mai művészeti előadások igényességéről, úgy próza, mint zenés darabok, vagy akár tánc előadások tekintetében. Ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye, hogy nem csak magyar közönség előtt léptél fel, hanem bizony külföldön is. Ez is nyilván egy óriási nagy elismerés, hogy azért a világot be tudod járni, tehát ez is egy elismerés, de nyilván azért térünk vissza a magyar bronz érdemkeresztre, hogy azért ez mondhatjuk azt, hogy ez így az eddigi, mert még azért van tovább, nyilván pályafutásodnak ez egy ilyen megkoronázása? Ez a díj.
Most ilyen
nagy szavakat használva.
Mondhatjuk így igazából. Ez csodás elismerés, és főleg, hogy ilyen fiatalon.
Igen.
Így nekem ez volt olyan érdekes, hogy ilyen fiatalon egy ekkora díjat kapni, az annyira nem mindennapos. Szerintem, de...
Hát olyannyira nem, hogy van ilyen még, most nem akarok, nem tudom, van egyébként olyan, vagy volt olyan, aki...
Talán van egy-kettő rajtam kívül, de nem ebben az évben, hanem talán korábban. De hogy ritka, általában ilyen táncművészeknél ilyen 30 fölött a normális.
Hogyan jut egy táncművész egy ilyen díjhoz? Nyilván most azt leszámítva, hogy tehetségesen és nagyon jól táncolsz, nagyon jó produkciókat csinálsz, de hogy mi az az út? Tehát téged felhívtak telefonon, vagy valaki ajánlott, vagy ez hogyan működik? Csak hogy így segítsünk a hallgatóknak.
Gondolom
is,
a Táncművészek Szövetsége ajánlott. Ugye ők szokták minden évben felterjeszteni a művészeket, és akkor ez így sodródik tovább az árral, bekerül a kormányhoz, és akkor onnan terjesztenek előre, és utána pedig a köztársasági elnök vagy elfogadja, vagy nem. Úgyhogy ez így működik.
És akkor te kaptál egy telefont, vagy ezt mennyivel előtte tudtad meg, hogy te kapsz egy ilyen díjat?
Másfél-két hónappal ezelőtt.
Azt már előtte
levegyek. Egy e-mailt kapsz, hogy elfogadod-e vagy sem.
És te mit szóltál az, amikor elolvastad ezt az e-mailt?
Jó, hát én teljesen remegtem, levert a víz, izzadtam nagyon, boldogság volt, egyből szóltam anyukámnak, hogy helyzet van. Igen, mert pont otthon voltam náluk, éppen hogy a kádból kiszálltam, és már megtörölköztem, de utána zsucs, levert a víz egyből.
Gondolom.
Úgyhogy igen, de hát mindenki nagyon-nagyon örült.
Hát gondolom. Ez mit jelent a te pályádba? Tehát, hogy a szakma ehhez hogy állt hozzá? Vagy volt-e bármilyen visszajelzés azóta? Mondjuk ez nagyon friss még, ugye?
Azóta
maga?
Még nem találkoztam senkivel.
De azért mondta, telefonos gratulációkat már gondolom szakmabeliektől is kaptál.
Hát persze, egy-kettő fontos embertől, aki nekem is ugye fontos, Bozsik, Frenák, igen. Eszenyi, Ladányi, őtőlük kaptam, persze. Igen.
Na és akkor hogyan tovább most? Tehát van egy ilyen díjad, nyilván ugyanúgy végzed a művészi munkádat, de mi az, ahol téged lehet látni mondjuk így a közeljövőben akár, vagy merre visz most az utad?
Tegnap megnyitottam a Moholy Nagy Művészeti Egyetemnek az új tanévét, a MOM Kultban reggel 11-kor. A gyönyörű, szép, hatalmas nagy kék menonó szólómat vittem. Szerintem nagyon jól fogadták. Hát ez mindig egy csoda igazából azt eltáncolni, és szerintem a közönség is mindig hálásan fogadja, hiszen egy ikonikus régi Frenák szóló, amit most már én csinálok 3-4 éve lassan. 16-án a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozón fogunk föllépni, ott Frenák Pál Twins című előadását visszük, és utána pedig Bozsik Ivetnek a Varázs Cirkusz című gyermekdarabját a Műpa színpadán lehet majd megtekinteni szeptember 22-23.
Új dolog valami még van-e?
Új dolog, hát olyan új dolog, új kreáció most még egyelőre, hát az egyik az nem publikus, arról még nem lehet, de a másik viszont egy felújító próbának fogunk nekiállni, a 2004-es Fiúk című előadás Frenák Pálnak a darabja, amiért Lábár Rudolf díjat kapott. Ezt tekintheti majd meg a közönség október 21-22 a Trafó színpadán. Hát már most teltház van.
Wow.
Mind a két előadásra.
Hát ez azért valamit elmond
hát,
a
igen, meg hát ez tényleg ez egy olyan fantasztikus, ikonikus és annyira erős darab, hogy tényleg szerintem ritkán van a tánc történelemben ilyen darab, ami ennyire már beharangozáskor teljesen elviszik a jegyeket, mint a cukrot, szóval.
Hát akkor sajnálom, azért sajnálom, hogy elvitték, most nem tudjuk azt mondani a hallgatóknak, hogy vásároljatok jegyet és nézzétek meg.
De lehet próbálkozni mindig.
Megkérdezni, ki tudja, igen, tehát bármikor lehet. Milán, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, még egyszer gratulálunk neked a díjhoz, és még sok-sok díjat, sok-sok előadást kívánok neked, és várlak vissza ide a stúdióba még. Köszönöm
nagyon szépen,
hogy itt voltál.
Köszönöm.
Kedves hallgatóim, ebben az órában Maurer Milán táncművész volt a vendégem.
Manna. Ez a Családi Manna.